perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddéjfélig rendelték el. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a nagy melegre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Vajdos László hozzátette, a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcavezető. Gajdos László tudatta, a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat, készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használjuk a vizet, mellőzzük vagy ütemezzük át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medence töltés vagy az autómosás. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő hétfőre és kedre is a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvénymódosítása. A tárcavezető kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament tegnap. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba is megérkezett az idei 4. hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánítottak katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, ezek között vannak a mostani erdőtüzek területei is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét már evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kint asztalok a téren, a szoknya száll a szélben, bekópog a nyár. Már jobb időkre készen, az illatokból érzem, hogy valaki vár. Csábíts, csak lágy, kacsintva édesen rám néz, a mosolyuk lágy méz, szépség és báj. Repít a városról át, ma semmi se bánt. Értem, jött a nyár, és bolond a szívem, swingre jár. Konfetti szál, egy hosszú délután, nyár lett egy szédül délután. Megint ézek, megint élek, és a boldogság, mint zápor hullik rám. Kiöltözött ma félpest, vagy felkapott egy szíres, de könnyű ruhát. Hát kézen fogva téged, az új utamra lépek, és nevetek rád. Egy lépés, egy tánc, a rosszat eldobtam, ennyi, jobb szabadnak lenni. Ha létezni vágysz, fogad be szíveden át a nap mosolyát. Értem, jött a nyár, és bolond a szívem, konfetti szál. Egy hosszú délután, nyár lett egy szédül délután. Megint ézek, megint élek, és a boldogság, mint zápor hullik rám. Ne csak a rosszat lásd, légy ma jóban.
visszáll. Egy hosszú tél után, nyár lett egy szédű dél után. Megint érzek, megint élek, és a boldogság.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. A hátrányos helyzetű családok jelenlegi életkörülményeiről szólunk egy szakértő segítségével. 30 éves a juhász testvérek pincészete. A devizahitelesek ügyét ismertetjük. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első felében a két héttel ezelőtt megkezdett riportunkat folytatjuk, melyben a Magyarországon élő hátrányos helyzetű családokról kérdezünk egy szakértőt.
Köszöntöm dr. Farkas Zsuzsannát, a SZETA EGRI alapítványának szakmai vezetőjét a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a hátrányos helyzetű társadalmi réteggel foglalkozunk. Esetleg konkrét példákat lehetne említeni, hogy például itt Egerben, akár akik a Béke utcában, vagy a Berőszala Árnyékszala utcában élnek, hogy ők milyen iskolai végzettséget tudtak elérni, vagy most jelenleg milyen munkafolyamatokat tudnak teljesíteni, és ezáltal ők hogyan tudnak hozzájárulni a gazdaságnak a fejlődéséhez.
Nem lehet általánosítani, tehát, hogy itt a Verőszala, Árnyékszala, sem a Béketelep társadalmilag nem homogén. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, vannak olyan emberek, vannak, akik az elmúlt évtizedek alatt szépen haladtak, önálló egzisztenciájuk van, igenis vannak olyanok, akik meg lecsúsztak nagyon a perem helyzetre, vagy a társadalom kívülévé váltak. De ez megint egy eléggé bonyolult folyamat, hogy ki, hogyan, milyen tényezők járulnak hozzá, hogy az egyikük sikeresebb, ki tud törni a szegénységből, vagy a települi létformából, másikuk kevesebb erőforrással rendelkezik, és rendelkezett, és teljes mértékben kicsúszott a társadalomból, és nem tud igazán mit kezdeni magával. Differenciált, nagyon differenciált. Itt a Béketelepen is számos olyan család él, aki jó, stabil anyagi helyzetet teremtett magának, és ebben a stabil családban, anyagi helyzetben a gyerekek biztonságban vannak, és szépen haladnak a szakmaszerzés felé, vagy az érettségi felé, de akkor itt megáll van, tehát, hogy egy szegregátumból, vagy egy szegény telepről egy gyereknek egy az ezerhez az esélye, hogy ő diplomás legyen. Odáig már nem tudnak eljutni, mert nem kapják meg azokat a forrásokat az állami kasszából, amelyeket mondjuk megkapnak jobb helyzetű családokon keresztül a gyerekek. Most konkrétan beszélek, hogy ha valakinek alacsony a fizetése, akkor nyilván nagyon alacsony adókedvezményhez, adójóváíráshoz jut hozzá a gyereke után. Van, aki nem dolgozik, mert anyaságén van, gyerekeivel, ő abszolút nem kap semmit sem, ugyanakkor csak családi pótlékot. Ugyanakkor a magasabb jövedelműek kapják a családi pótlékot, és kapják a gyerekek után járó adókedvezményeket is. Tehát az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy a magasabb jövedelműek, a jobb helyzetű családok, erős társadalmi csoportok, azok lényegesen több közpénzt kaptak, mint a szegényebbek. Na, mert erre mondta Ferges Zsuzsa, hogy ez egy perverz elosztás, mert hogy a szociálpolitikának az lenne a célja, hogy pontosan a rosszabb helyzetű csoportokat támogatják, hogy ők is valamennyire kiegyenlítődjön a helyzet a gazdagok és a szegények között. Tehát eleve ugye a szociálpolitika azért jött létre, hogy a gazdaság által kitermelt problémákat korrigálja. És nem azért, hogy felerősítse, mert jelen pillanatban ez zajlott, felerősítette ezt a társadalmi problémát, hogy a szegényeket még szegényebbé tette, a gazdagokat meg még gazdagabbá tették. És akkor még gondoljunk bele abba, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember vagy egy munkaerő újra termelje magát. Tehát már, hogy ugyanúgy, mint ahogy a tejet, kenyeret újra termeljük, mert elfogy a tej, elfogy a kenyér, elfogy a csirkehús, ezeket mindig újra és újra kell termelnünk, hogy a szükségleteket ki tudjuk elégíteni. 12 órát lehúz a szőlőben, akkor az ő energiája elfogy. Mi kellene ahhoz, hogy az ő energiája másnap reggelre újra termelődjön? Kellene jó lakás, megfelelő higiénés viszonyok, hogy le tudjon fürödni, hogy mosni tudjon, tisztálkodni tudjon, pihenni tudjon, kulturálódni tudjon. Tehát jelen pillanatban nincsenek meg azok a feltételek, nincsenek meg azok a kondíciók, hogy ez az ember, ez másnap reggelre újra termelje magát. Hanem másnap reggel fáradtan fog munkába menni, éhesen, nem megfelelő táplálkozás miatt, és sokkal rosszabbul fog teljesíteni. Na most ez napról napra így megy, hogy nem tudja magát újra termelni, mint munkaerő, és akkor rossz munkás lesz, és mint rossz munkás előbb-utóbb kikerül a munkaerőpiacról, tehát nem lesz rá szükség. És akkor még arról nem is beszéltünk, ahogy a gazdaság fejlődik, ahhoz nem csak az kellene, hogy egy munkaerő napi szinten újra termelje magát, hanem arra, hogy bővítetten termelje magát újra. Tehát a bővített újratermeléshez még az is szükséges lenne, hogy tájékozódjon, tanuljon, új ismereteket szerezzen, új készségekre tegyen szert, hogy közösségbe járjon, hogy az aktivitását megőrizze. Ma Magyarországon erről szó sincs.
Jelenleg most Egerben hány olyan család lakik, akik mély szegénységben élnek?
Hát én ezt nem tudom megmondani. Erre vonatkozóan nincs is statisztikai gyűjtés, különösen erre vonatkozóan, tehát különösen nincsen. Tehát nincsenek ilyen kutatások, statisztikai adatok, amikből ki lehet következtetni, hogy hány gyerek részesül gyermekvédelmi támogatásban. Az ő számukból lehet nagyjából kikövetkeztetni, hogy hányan vannak, hányan lehetnek, de ez csak egy adat. Mivel hogy minden nagyon-nagyon adminisztratív lett, ezért nagyon-nagyon sokan nem jelennek meg a statisztikában, mert hogy nem jelentkeznek, nem mennek el FHT, nem mennek el ide vagy oda vagy amoda. Sajnos nincsen erre. pontos statisztikai adat.
Végezetül még egy utolsó kérdés. Ez egy olyan téma, amit tényleg szívesen boncolgatnék még hosszú ideig, mert annyiféle példa, tehát mondjuk akár az én életemből is annyiféle emberrel találkoztam, hogy próbáljunk meg egy valamilyenféle pozitív képet festeni. Elmondhatjuk esetleg azt, hogy jelenleg pozitív irányba fejlődik az említett társadalmi réteg?
Nem mondhatjuk. Abszolút nem mondhatjuk. Meg kell nézni Észak-Borsodban, Észak-Nógrádban, akkor Észak-Alföldön a cigányság helyzetét. Nem, egyre rosszabb helyzetben van. Tehát, hogy fillérekért mennek el napszámba, nincsen vízük, nincsen villanyuk, alapvető dolgokra nincs pénzük, és ezek a dolgok miatt rendkívül rossz az egészségi állapotuk. Rendkívül rossz. Ahol mi dolgozunk, ez nem általános, tehát, hogy mert nem általános, mert számtalan helyen nincsenek civil szervezetek, akik be tudnának avatkozni az ott élő közösségek életében. Na most a mi helyzetünkben azt látjuk, hogy mi nagyon sok család életében sikeresen beavatkoztunk, meg nagyon sok gyerek életébe, és ők generációról generációra mindig egy kicsit feljebb tudnak lépni. De van egy olyan, itt is van egy olyan csoport, akiknek nem sikerült az előrelépés, az ő helyzetük folyamatosan romlott, meg a munkaerő pozíciójuk is folyamatosan rosszabb lett. Teljesen kiszorultak a munkavilágából, vagy a kereseti világából, ők szenvedélybetegek. És ezek a szenvedélybetegek is magyar állampolgárok. És emberek, akiket megilletné, hogy emberként kezeljék őket, de nem úgy kezelik. Ezek az emberek sikertelenek. És a szenvedélybetegség az valami ezzel a sikertelenséggel párosul, vagy a sikertelenség következménye a szenvedélybetegség. Ők semmiféle közpénzből nem részesülnek, és tengődnek. Tehát ugye a civil szervezeteknek a beavatkozása sem egy ilyen univerzális, meg általános. Igen, és akkor mi próbálunk nagyon-nagyon korán beavatkozni, nagyon nagy figyelmet fordítunk a gyerekek tanulási készségeinek a fejlesztésére, figyelmet fordítunk a tanulásukra, tehát amit az iskolában ők nem tudnak elsajátítani, mert a kulturális tőke hiánya miatt nem tudják megérteni, azt mi pótoljuk itt, és próbálunk számukra egy sikeres életutat, vagy sikeres iskolai utat felrajzolni, amihez persze a szülőknek a segítsége és a támogatása is szükséges.
Egerben a Szmrecsányi Lajos érsekkertben tartották az egribor ünnepét július 9 és 11-e között. Az eseményen számos helyi borász képviseltette magát. A juhásztestvérek pincészete egyedülálló ízvilággal, valamint minőségi termékekkel képviselte az egri borvidék tradícióját. A folytatásban kérem hallgassák meg Juhász Ádámmal készült riportomat. Beszámolunk arról, hogy 30 éves évfordulóját ünnepelte a juhásztestvérek pincészete.
A 30. évfordulónkat ünnepeljük, ugye pont a mai napon. 1996. július 9-én jegyezték be a céget a cégbíróságon. Nyilván ezért de nagy feltörés volt, hogy is ünnepeljük ezt meg. Aztán, amikor megláttam a dátumát az egribor ünnepnek, akkor azonnal ez a gondolat jött, hogy akkor ünnepeljük egybe, ha már a borünnep is ráadásul 30 éves. És a kézenfekvő volt, hogy akkor egy ilyen nagy installációt megépítünk, és akkor a mai napon a dolgozó, illetve a protokoll vendégeket, borbarát hölgyek, borlovagok, EBHT, Egri Hegyközségnek a képviselői, Eger polgármesteri hivatal látjuk vendégül, és holnap és holnap után pedig elhozunk ide az egri borvidékre rengeteg fontos borkereskedőt, illetve olyan szállítókat, akinek a tevékenysége a borhoz kapcsolódik. Példa Kaposváron nyílik hamarosan, most van a próbőzem egy török üveggyár, öblös üveggyár, és például jön a Szabolcs, aki a kereskedelmi vezetője ennek a cégnek, és ezáltal is teremtve, és ők nyilván ki is fognak menni a borin, nem csak ide, hanem a borünnepen szabadon fognak, lehetőséget teremtve vannak, hogy esetleg valamilyen komoly ügyműködés lehetősége megteremtődjön más borászatokkal is. Most a dolgozókkal vagyunk, 30 év hűséges dolgozók nélkül nem mehetett volna. Itt vannak olyan dolgozók, akik a kezdetektől, mikortól már nem a család végezte minden munkát, hanem volt alkalmazottunk, akkor az első alkalmazottunk mindig a cégben dolgozik. Ez egy óriási fegyvertény szerintem, hogy ilyen lojális és hűséges dolgozóink vannak. Az első fele az estének, az mindenképpen őrülük szól, és akkor utána pedig, nyilván megnyit után pedig akkor jön a protokoll, vagy a borlovagok, borbarát hölgyek, olyan fontos közéleti szereplők, akik sokat tesznek azért, hogy az egri borvidék hírét öregbítsék, mindig szűkebb hazánkban, illetve a világ bármely pontján. Hétvégére meghívtam természetesen borász barátaimat is, hihetetlen, de az interjú készültével szomszéd aztán itt beszélgett Soltész Gergő, aki az ostorosnak a tulajdonosa, de vele is jó szoros baráti kapcsolatot ápolunk, tehát hogy erről fog szólni majd itt a vendéglista, meg az egész hétvégés vendégsereg.
Milyen bor különlegességekkel készültetek?
Igazából a szortimentből választottunk ki egy portfóliót. Pesgők, nyári könnyű borok, hűvösebb estére pedig nyilván a hardcore vörösek, superior, grand superior tételei a pincészetnek, édes szájoknak pedig természetes édes borok, fehérben és vörösben egyaránt.
Eltelt 30 év, a jövőre tekintve milyen célkitűzések vannak?
30. évre, de sikerült egy 4 millió palackos értékesítést felmutatni. Nyilván szeretném az ötöt most már, illetve továbbra is ezen a pályán maradni, hogy egy jó csapat álljon mögöttem, nemzetközi szinten is egy akár ismert magyar borászat legyünk. Ugye megvoltak az első számpróbálgatások, például Svédországban, ott ugye úgy működik az alkohol, mint nálunk a dohány, tehát hogy nemzeti alkoholboltok vannak, a System Bolaget a neve. Akkor például már szállíthatunk be egy pesgőt, ami óriási fegyvertény, hogy egy ilyen családi pincészet beküld egy ilyen nagy monopóliumhoz. Tehát ez is egy nagy álmom, hogy stabilan, hosszú távon meg tudjuk vetni a lábainkat külföldi, akár európai, vagy tengeren túli piacokon.
Említetted a kaposvári üveggyárat, mint partner céget. Emellett még milyen cégekkel álltok kapcsolatban?
Igen, de mondjuk említettem volna Vetropakot is, ami meg ugye egy osztrák-svájci cég, talán a szerencsésebb, mert ők már partnereim. Vagy itt lesz az OI, ugye az orosházi, de mondjuk amerikai múltan a tulajdonosa. Például ők nekem, a Vetropak meg az OI, ők egyedi palackokat gyártanak, ugye a saját brandinggel palackaim vannak. Ezzel palackozzuk a fehér és vörös birtokborainkat, amik az ország bármely pontján kaphatóak. És nyilván ez egy fontos együttműködés, a verseny érdéleződik, így nyilván ki hogyan tud sáfárkodni, úgy kap meg ilyen tendereket nálam. Ezek komoly, hogy éves szinten ugye 4-5 millió darabos beszerzések. És az egész sorsfintor az, hogy akivel a az első brandinget, palackunkat megalkottuk. Ő most a török üveggyárnak lesz a frissen kinevezett kereskedelmi vezetője, így jön hozzám majd.
Mi az, ami lendületet ad?
Sok bor, és a széles mosolyok a fogyasztók részéről, találkozások. Tehát nekem igazából óriás felelősségem az, ismerem a fogyasztóimat. Ha én nem találkozom a fogyasztóimmal, már pedig itt azért meg fog fordulni, ilyen szép magyarsága mondva elnézést, 40-60 ezer ember a hétvége alatt, mivel szép időnk lesz, igazi boros idő, tehát ez a 26-28 fok, tényleg nem lehet mondani, hogy azért vörös bor is tényleg, és itt én testközelből tudok beszélgetni a fogyasztóimmal, és meghallgatni azt, hogy mi az ő igényük a jövőre nézve, és úgy alakítani a boraimnak a stílusát, meg a minőségét, amit ők szeretnének viszont látni tőlünk. De amit én itt látok minden évben, és minden ilyen rendezvény, az egy hatalmas lehetőség. Annak, aki úgy sétálzna a rendezvényen, hogy nem csak néz, hanem lát is bizonyos dolgokat.
A kezdetekről említést tehetünk?
Apa villamos üzemmérnök, kirúgták a munkahelyéről, ott hagyta, hogy most már egy nagyapám, ő a TS-ben volt gépkocsi vezető, úgy döntöttek, hogy akkor a családi vállalkozás is akkor ebbe képzelik el. És akkor TS-ek felbomlásával, kárpótlásban, néhány hektár szőlővel, először őstermelőként, 93-ban talán, elkezdtek ezzel foglalkozni. Nagyszüleim házol a Tegerszalókon, mai napig megvan az a pince, Kossuth Lajos úton a falu központban, és akkor utána már látva ebbe egy lehetőséget, apa elkezdett komolyabban ebbe gondolkozni, és akkor így alakította a céget is. Nyilván óriási akarat, nagyon sok munka, sok millió kilométer, mert hozzá nem jöttek a fogyasztók, ő még elment a fogyasztókhoz. Sok borvacsora például. Volt egy ilyen sikeres szerencse is kell. Hát akkor nyilván a magyar EU csatlakozás, a felzárkóztatások mind-mind ugye segítették azt, hogy 50%-ban hozzájárult a fejlesztésünk az EU vagy az állam. Mindig kiszoktam elni, hogy ez az 50, a másik 50%, az állami 50% is valóban olyan dolgokra lett elköz, hogy nem látszom beruházásokra, hanem egy olyan család álma valósult ezzel meg, aki tényleg termelékenységet, hatékonyságot, volument akar növelni. Szerintem ez is a sikernek a kulcsa, és a mai napig ezt tudom részesíteni előnyben, mivel egy mai napig családi tulajdonban lévő vállalkozás vagyunk, hogy édesmám a többségi tulajdonos, én vagyok a kisebbségi tulajdonos, magam vagyok az ügyvezető, mi nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni az új kihívásokhoz, nagyon gyorsan tudjuk lereagálni a piacnak a változásait. A Covid üzemmódban is mi például 3 hónap alatt át tudtunk állni teljesen, és ez most már látszódik, hogy minden egyes új változáshoz, kihíváshoz nagyon gyorsan, prompt tudunk, gyors döntéshozattal egy személyen tudunk minden döntést meghozni.
Kihívásból van bőven. Elég, ha arra gondolunk, hogy klímaváltozás, szőlőkapóca, egyéb kártevők. Hogyan látjátok a szőlészet jövőjét?
Szerintem azok a kihívások ugye azért jók, azoknak jók, akik ebbe úgy tudnak belemenni, hogy erősebben jönnek ki belőlük. Tehát nyilván ezek nagy kihívások, alkalmazkodni kell. A szőlő aranyszínű sárgasága Európában régóta jelen van. Más nemzetek tudtak hozzá alkalmazkodni. Szerintem a magyar bor és szőlőtermi társadalomnak is kötelező megtegye ezt, és ezzel már azt a jövőben együtt kell élni. Ezek az a kihívásokhoz pedig nyilván jövőben azok a cégek lesznek és borászok érképesek, akik minél gyorsabban tudnak új trendeket nem meglovagolni, hanem diktálni. Tehát például szakmailag azért nekem is vannak kérdőjeleim egy alkoholmentesített borral, de Magyarországon ebben mi pionírek voltunk. Először dobtunk piacra alkoholmentesített bort. Pezsgőben volt korábban, de bor még nem. Most ennek élvezzük például egyik gyümölcsét, hogy még sokan most jönnek utánunk majd. De ez volt a juhászrozéval is, gyöngyözi rozébor. Csak egy ímmelámmal tettek szénsavat borokban, hogy erősen egy ilyen fröccsös hatást adtunk, és utána azóta rengetegen gyöngyözi boroznak már, hát ott is ilyen jöttek utánunk, tehát fontos, hogy nagy kockázatok, nagy bukás is benne van, mindenkinek vannak bukásai, nekem is voltak, lesznek is. Ilyenkor ebből kell felállni, és akkor erősebben, meg okosabban tovább menni szerintem.
this foolishness gonna cease? I worried myself crazy, baby. Cried both night and day. I said I'm worried myself crazy, baby. Crying both night and day. You don't believe me, baby.
Végezetül egy pénzügyi témát tárunk fel. Talán még emlékeznek a kedves hallgatók, hogy a 2000-es évek elején robbant be az a közmédiába, hogy több száz magyar család is devizahitelhez folyamodott, mégpedig otthonteremtés céljából, és utána a történetnek sajnos nem lett pozitív a vége. Ezzel kapcsolatban hívtam be dr. Pápai Ákost, és arra kérném Önt, hogy számoljon be arról, hogy ennek a történetnek mi lett végül is a fejleménye, mit képvisel a Mi Hazánk mozgalom ezzel kapcsolatban?
Nehéz kérdés. Nem az, hogy mit képviselünk, hanem hogy mi lett a vége, mert egy hosszú történet van, és véleményem szerint nem értünk a végére, de kezdjük az elejéről. A helyzet az, hogy ez a deviza hitelezés, vagy devize alapú kölcsön, bár ez hitelről beszélhetnénk, ez valójában akkor, amikor ez elkezdődött ez a tevékenység, akkor még ennek nem volt jogszabályi konkrét háttere. A régi PTK szerint az ilyen típusú ügyleteknél, más típusú ügyleteknél is egyébként voltak olyanok, amik atipikus szerződések. Ez is egy atipikus szerződés, de ez már annyira atipikus, hogy az én véleményem szerint egyébként akkor, az akkori jogszabályok szerint törvénybe ütközött. Az én véleményem szerint erősen valószínűsíthetően összejátszva, hiszen láttam olyan deviza hitelszerződéseket, ahol oldalakon keresztül még a veszőhiba is ugyanott volt. Nem pár száz családot érint, hanem az országban több százezer családot fosztottak ki, és fosztottak meg az otthonaiktól. Gyakorlatilag rengeteg olyan emberről tudok, aki ebbe egészségügyek belerokkant. A külföldre emigrált honfitársaink egy jelentős része is a törlesztő részletek kényszere miatt ment ki dolgozni, sokszor a tudásán, szakképzettségén jelentősen alul foglalkoztatva a kényszerből, csak hogy meg tudja őrizni az ingatlanát itthon. Ugye átlag ember nem tudja, de ez egy ilyen hibrid termék lenne. Tehát nem csak egy egyszerű hitel vagy kölcsönszerződésről beszélünk, hanem van egy devizafaktor benne. Ugye ez kétféleképpen lenne lehetséges. Egyrészt vagy úgy, hogy ténylegesen megkapja a magánszemély hitelt kérő a devizát, de ebben az esetben olyan mennyiségű devizát birtoka, és azzal olyan mennyiséggel kell kereskednie, hogyha valóban átváltódik forintra, tehát ténylegesen létezett ez a deviza, ami már viszont a deviza forgalmazás szabályába ütközik, ugyanis a pénzügyi intézmények az összessége, ugye a banka még minden szegmenssel rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások közül, de ezek szabályozott tevékenységek. Ezt nem csinálhatja akárki. Tehát itt az egyik verzió, a másik verzió, hogyha a deviza valójában nem is történt, hiszen forintból forintot adtak a ház és lakásvásárlóknak, de devizát követelnek rajtuk. És még egy dolog, amit feltétlenül szükséges tudni, bár ebből a dologból még lesz több is, hogy azt kell tudni, a bankok azok a pénzügyi intézmények, amelyek a pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját tudják nyújtani, illetve nyújthatják törvény alapján, és szigorú szabályok szerint lehet alapítani, szigorú szabályok szerint az alaptőké is egy ilyen viszonylag magas, nem véletlen az, hogy nem tud mindenki bankot alapítani. És ami még fontos, hogy ezek gazdasági társaságok. És a gazdasági társaságok, tehát többségében vagy ZRT-k, vagy nyitott részvénytársaságok, de ezek a részvénytársaságok gazdasági társaságok, amelyek nyereség céljából kockázatviseléssel végeznek gazdasági tevékenységet. Na most ezekből a szerződésekből egy dolog derül ki, hogy kockázatot itt nem viseltek. Tehát az alapvető teljessége áttolták a minden kockázati elemet a fogyasztókra, a lakosságra, míg a saját kockázatukat a nullára helyezték le, azon túl, hogy egyébként ebből extra profitra tettek szert. És ugye a felkészülésem folyamán az egyik kedves ismerősömet is megkérdeztem, aki ebbe belekeveredett úgy, hogy egyébként közgazdász végzettségű. Tehát velem ellentétben az egész banki kérdéssel, mint korábbi dolgozó is tisztában van. Na most az a helyzet, hogy ugye az átlag ember azt gondolja, hogy itt az árfolyam kockázat volt az egyedüli olyan teher, ami a devizahiteleseknek a rendkívül nehéz helyzetét okozta. Az olykor egyébként 2-3-szor vagy 4-szeresen megemelkedett törlesztő részlet összegét, amiben legtöbben nem tudták fizetni. Na most az a helyzet, hogy valójában ez nem igaz. Az egyéb költségeket, az ilyen marzs, ami a kezelési költségtől kezdve a kamaton keresztül egy csomó kisebb tételt, azt is megemelték egyoldalúan, azon túl, hogy egyébként a kamatok is szép lassan, nem mondom, hogy elszálltak, illetve az árfolyam nem mondom, hogy elszállt, de lényegesen emelkedett. És ami a leginkább számomra visszatetsző, hogy és azt gondolom, legenda, mendemonda, az a bizonyos 2004-es bét, ez a budapesti értéktörzsét jelenti. A bét 2004-es éves jelentésében található árfolyam jóslás, egyébként a svájci frankra vonatkozóan. Ezt magam kikerestem, a kedves hallgatók is, ha beütik a keresőbe, akkor megtalálják, és benne van gyakorlatilag 30-40 fillérre pontosan a 10 évvel későbbi árfolyamot megjósolja ez a jelentés, és ezzel a jelentésre egy gond van, hogy ezt minden olyan személy, aki egyébként a béten jelen van, akár mint vevő, akár úgy, mint A-kategóriás részvény kibocsájtó, ezt azért csak olvassa. És ugye itt jön még az, hogy ezek a bankok, mint pénzügyi szolgáltatók, magánnyugdíjpénztári szolgáltatást is nyújtottak, és a magánnyugdíjpénztári törvény szerint, ugye 97-es törvény volt, a befektetést az három szegmensbe kellett kötelezően megtenniük a magánnyugdíjpénztári befizetések után. És az egyik szegmens, az egyharmad, az B-t A-kategóriás részvény volt. Tehát kizár dolog, hogy ne tudtak volna már 2004-ben arról, hogy ez a dolog, ez ide fog kifutni. És ehhez képest továbbra is ezt a terméket tukmálták rá az emberekre, úgy, hogy valódi pénzügyi ismereteik nem voltak, de még csak azoknak se, akik ott bankügyintézőként ezeket a termékeket ajánlották. Amit még tudni kell, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az első szerződések, azokra nyugodtan rá lehet mondani, hogy semmisek. Itt egy kategória van, amikor forintosították, akkor arra már nem lehet rámondani azt, hogy a következő szerződés, mert egy új kontraktust jelent, hogy ott már nem lett volna a kellő figyelmeztetés, tehát ott már körültekintően, és azért az se volt az igazi, hogy azon az árfolyamon rögzítették ezt az összeget, és ami még egészen elképesztő egyébként, hogy aztán később kijött 14-ben egy MNB rendelet, egy nemzeti bankos rendelet, most tegyük félre azt, hogy eddigi tevékenységet az akkori PSZÁF, akkor még külön volt a pénzügyi szervezeteknek az állami felügyelete, hogy ennek a felügyeletét nem látta el. Tehát be kellett volna avatkoznia a bankok felé. Ezt ne csinálják, hogy ez nincs rendben. Ez a 2014/42-es MNB rendelet, ez a devizakölcsönök elszámlásának a szabályozását tartalmazza, amivel számomra csak annyi a gond, hogy tudom, hogy a pénzügyi jogi nehéz, de nekem kollokviumom sikerült ötös szerezni. Tehát, hogy nem teljesen tőlem távol álló jogterület volt, még hogyha nem is ezen a területen dolgozok. De itt mutatok a kedves riporter asszonynak egy képletet, hogy ez alapján kellene elszámolni. Ez szerintem megyénként van 4 ember, aki tudja, hogy ezt mi micsoda, meg hogy kell. Tehát átlagember számára ez teljességgel követhetetlen. Megjegyzem, az ismerősöm, aki ezt egyébként érti vele ellentétben, ezt a bonyolult képletet, azt mondja, hogy a bírók se értik. Nem is várható el szerintem egy ilyen méretű, ennyire túl bonyolított elszámlásnak a megértése. A legfőbb gond, ugye volt ez a kezelési költséges, ugye amit az átlag ember hallott, mert a sajtó tele volt, az árfolyamrés, gyakorlatilag az árfolyamveszteséget, hogy teljesen ráborították a hitelt felvevőkre, és meg kell mondanom, hogy egy ilyen volumenben történő kölcsönnyújtás, ilyen bizonytalan a lakosság, ilyen százalékára, ez megmondom, hogy ez nemzetbiztonsági szolgálat. Na most itt az a gond, hogy 11-12 környékén, amit egyébként az Európai Unió kritizált, hogy szektoriális adók kerültek kivetésre, úgymond a extra nyereségekre, többek között a bankokra is. De innentől kezdve erre a plusz összegre, aminek semmilyen alapja nem volt, ennek a plusz összegből származó nyerességnek körülbelül a felét az állam leadóztatta, és az állami költségvetésbe került ebbe a tevékenységbe. És ugye jönnek ki ezek a marcingós ügy, ez az utolsó, ez a C630-as számú, ami megjárta az Európai Bíróságot is. Megmondom őszintén, hogy egyébként számomra ez az ítélet már a másik véglet. Tehát azt gondolom, hogy az érvénytelenség esetén az eredeti állapot helyreállítása így 10 év, vagy több mint 10 év elmúltával van, ahol 20 év elmúltával, ez az szerintem lehetetlen. Én azt tudnám elképzelni, és kíváncsi vagyok erre, hogy egyébként, hogy ezt egyáltalán lehet-e vezényelni Magyarországon a bankszektorral. Én azt gondolom, hogy hogy a tisztességes, igazságos történet az lenne, ha valóban ez a szerződésre azt mondjuk, hogy semmis, és a pénz használat ellenértéke az egyébként a szerződésen kívüli pénzhasználat ellenértéké vel lenne egyenlő, magyarul mindenkori jegybanki alap kamat kétszeresével, ami nyilvánvalóan jóval alacsonyabb annál az összegnél, amit ezekkel az emberekkel fizettettek, és a különbözetet kellene visszafizetni.
Olvashattuk azokat is a hírfolyamban, hogy voltak, akik ugyebár perrel éltek, és pereskedés útján próbálták kivívni a maguk igazát, és lehet-e arról tudni, hogy azok a perek mennyire lettek sikeresek, visszakapták-e az ingatlanjukat, ezekről van-e bármilyen információ?
Eseti jelleggel van olyan döntés, amelyik jól zárult, kedvezően zárult, de a többsége ezeknek a pereknek sajnos nem. És ebbe az Európai Unióhoz kapcsolódó bíróságnak is az eseti döntései is ilyen kis hajsznyálni, nüansznyi eltérések alapján hol ide, hol oda teszi le a végső voksot, nincs egységes. Talán ez egyetlen egy, ami felkapott döntés volt, de ez sem alkalmazza a magyar bíróság. Mi Hazánk Mozgalom ezért kezdeményezte azt bő egy évvel ezelőtt is, ezért volt az, hogy majdnem egész nyáron meg ősszel ezzel standoltunk, hogy legyen törvényileg érvénytelen, mert hogy az érvénytelenség vagy semmiség kimondásához jelenleg a bírósághoz kell fordulni, és éveken keresztül kell pereskedni. Mi azt mondtuk erre megoldásként, hogy legyen az, hogy törvény mondja ki a semmiséget. Akár jöjjön létre egy független, mint a PSZÁF volt, egy állami szerv, vagy a Nemzeti Bank vezényelje le, felügyelje le azt, hogy mindenki, aki a bankjához fordul, le legyen törvény erről, egy oldal jognyilatkozattal. Ha már egyébként egy oldalú jognyilatkozatokkal rendre emelték a kötelezettségüket és módosították a szerződésüket a bankok, egyszer legyen már a fogyasztónak is lehetősége arra, hogy egy oldalú nyilatkozattal ezt egész dolgot semmisé tehesse. És aztán kezdődjön el egy törvényben rögzített elszámolási időszak, amelyen belül a bank számolja ki és számoljon el az általam említett módon az ügyfelekkel, és ha túlfizetés van, fizesse ki, ha már kifutott a ciklus, és ami az elszámolás szerint kellett volna fizetni, mert megtörtént, akkor adja ki az igazolást, mert nem tartozik az adós. Ez a mi elvárásunk, mi ezt szeretnénk. Tehát vége a történetnek, amikor egy adós nem tud fizetni, és végrehajtási eljárás alá kerül az ingatlana, illetve a jövedelmei, egyéb jövedelmei a bank által, vagy éppen nem a bank által, hanem a bank általában, hogy a profilját tisztítsa, hogy az év végén le tudja tenni az, hogy egyébként hogy működik a bank, milyen gazdasági folyamatok voltak, ugye csak a piacról élnek ők is. És az általában úgy szokott lenni, hogy követeléskezelőnek eladják a bizonytalan követeléseket. Jellemzően egyébként ilyen 20-30%-nyi összegeki a követelés 20-30%-áért.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai adásunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben dr. Farkas Zsuzsanna, a SETA EGRI alapítványának szakmai vezetője, Juhász Ádám, a Juhász testvérek pincészetének tulajdonos ügyvezetője, dr. Pálpai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom Hevesvár megyei első választókerületi képviselőjelöltje. Köszönjük, hogy velünk tartottak! További tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Régi emlékkönyv, minden lapja rólunk szól. Nézd, benne van sok szép, elfelejtett emlék. Nem lapoztam fel, azt hittem, hogy ismerlek jól. És csak ma jöttem rá, mennyi minden. Első nap és az első órá. Jött sok-sok őrült ég, minden percünk gyorsan telt. volt már. Azt hiszem, hogy nem vigyáztam jól rád. Még egyszer válasz engem, bízd meg bennem, és újra ketten álmodunk tovább. Egyszer még lesz egy álmunk, s rátalálunk egymáshoz bújva éjszakákon át.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.